Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: első Úr László halála és ötödik László trón elismerése nem oldotta meg azokat a gondokat, amelyek első Albert halála óta nyomasztották Magyarországot. A török veszély is egyre fenyegetőbben nyilvánult meg a déli határok mentén, és az új oszmán uralkodó már egyenesen a déli végvár vonalat fenyegette. Témánk egy fényes diadalhoz vezető rögös út. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat. A mai műsorunk során folytatjuk a beszélgetést 5. László uralkodásáról, és megpróbáljuk felderíteni, hogy hogyan is alakult a fiatal király rövid országlása. Azonban meg kell jegyezzük, hogy ebben a válságos helyzetben nem is ő volt a pillanat embere, hanem az a személy, akit a magyar nemesség bálványozott vezetőjeként fogadott el, és pedig Hunyadi János, aki elég sokszor fog szerepelni műsorunk során.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Első Úr László, illetve 5. Lászlónak az uralkodásával foglalkoztunk a múlt heti műsorunk során, viszont beszélgetéseinket államalapító királyunkkal, István királlyal kezdtük, aki megteremtette a keresztény magyar királyságot. Ezzel párhuzamosan jelentős államszervezői tevékenységet is folytatott, amellett, hogy koronát kért és kapott a pápától, és megkoronázták, mint keresztény magyar király. Ő volt az, aki kiterjesztette a központi hatalmat az egész Kárpát-medencére, ő volt az, aki megszervezte a Kárpát-medence Magyarország közigazgatását vármegyék alapítását. István király volt az, aki kiadta az első írott törvényeket, az első okleveleket, ezzel párhuzamosan pedig megszervezte a keresztény magyar egyházat is. Lefektette alapjait annak a külpolitikának is, amelyet utódai folytatni fognak, és pedig jó viszonyt ápolt a szomszédos országokkal, elsősorban Német-Római Birodalommal és a Bizánci Császársággal, felismervén azt, hogy a belső átalakításokat csak békés külpolitikai körülmények között lehet végrehajtani. István király azonban nem tudta megoldani a trónutódlásnak a kérdését, fiai már élete során elhunytak, ezért az alkalmasság elve alapján unoköcsét, a velencei származású Orszaoló Pétert nevezte ki utódjának, ezt azonban Vazul nem tudta elfogadni, ezért István király egy drasztikus lépéshez folyamodik, és pedig megvakítatja Vazult, fiait pedig száműzi. István király halálát követően az általa kijelölt Orszelló Péter, vagyis első Péter került rövid időre Magyarország trónjára. Azonban Péter uralkodásának az előkelőknek az elégedetlensége vetett véget, akik elűzték őt, és helyette Abba Sámuelt választották meg királynak. Azonban Abba Sámuel uralkodása sem volt hosszú, hiszen a német segítséggel visszatérő Péter előzi őt az ország éléről, és visszaszerzi a koronáját. Első Péter második uralkodása sem volt hosszabb néhány évnél. Második alkalommal szintén az előkelők elégedetlensége, illetve egy pogánylázadás vett véget kormányzásának. A helyzetet Vazul egyik fia, András használja ki, aki az előkelők hívására visszatér az országba, és megszerzi a királyi koronát első András néven. András király sikeresen megszilárdítja a királyi hatalmat, illetve megerősíti a keresztény magyar egyházad, és létrehozza a dukátusnak, a hercegségnek az intézményét, amelyet testvére Béla számára tart fenn. Tulajdonképpen a két testvér megosztozik az ország fölött. Erre a lépésre azért volt szükség, mert Andrásnak támogatásra volt szüksége a németekkel szembe, és ezzel a megoldással sikerült megszereznie az öccsének a segítségét. Ugyanakkor pedig ezzel a lépéssel, legalábbis Béla úgy gondolta, kijelölte testvérét trónörökösének. Azonban Andrásnak fia születik, és megkoronázza fiát királynak, így Bélával ellentétbe kerül, kettejük között polgárháború alakul ki, és ebből a polgárháborúból Béla kerül ki győztesen, aki rövid időre első Béla néven lesz Magyarország királya. Béla uralkodásának azonban egy furcsa baleset vett véget, és a helyzetet Salamon tudja kihasználni, első Andrásnak a fia, aki német segítséggel visszaszerzi a koronát, így ő lesz Magyarországnak a királya. Salamon kiegyezik unokatestvéreivel, Bélának a fiaival, és körülbelül egy évtizedig közösen irányítják az országot, de végül az unokatestvérek között is konfliktus alakul ki, és ebből a konfliktusból Salamon kerül ki vesztesen, a korona pedig Béla fiának, első Gézának a fejére kerül. Első Géza sem uralkodik túlságosan sokat, és halála után testvére első László, vagyis Szent László király foglalja el Magyarország trónját. László király sikeresen megszilárdítja a hatalmát, megoldja az úgynevezett Salamon kérdést, sikerül lemondatnia rokonát a királyi címről, és ezt követően végrehajtja azokat a belső reformokat, amiért emlékezni szoktunk rá. Ezek a belső reformok elsősorban a magyar társadalomnak az égető problémáit, és pedig a tolvajlás kérdését próbálták megoldani, és László király nagyon szigorú törvényeket vezetett be a tolvajlásnak a visszaszorítására. Ezzel párhuzamosan átgondolt egyházpolitikai intézkedése is voltak, új püspökséget alapított Zágrábba, valamint ő volt az, aki kezdeményezte István király, Imre herceg és Gellért püspöknek a szenti avatását. Ugyanakkor László király aktív külpolitikát is folytat, kiterjeszti a magyar fennhatóságot Horvátországra, illetve beavatkozik a kor legjelentősebb konfliktusába, az investitúra harcba is. László király halála után első Kálmán, vagyis Könyves Kálmán foglalja el a magyar trónt, aki megpróbál nagybátyja nyomdokaiba lépni, és nagyjából ugyanazt a politikát folytatni, mint elődje. Ezért Könyves Kálmán királysága esetén szintén a törvényeit tudjuk kiemelni, viszont ő enyhíti azokat a törvényeket, amelyeket elődje vezetett be. Folytatja Kálmán király a terjeszkedő politikát is, ekkor terjed ki a magyar fennhatóság Dalmáciára. Kálmán király uralkodásának a legnagyobb nehézsége az öccsével, Álmos herceggel való kapcsolat, konfliktus volt, hiszen Álmos herceg többször is összeesküvésző Kálmán király ellen, aki végül megvakítatja Álmost, illetve annak fiát, Bélát. Kálmán király halálát követően II. István kerül Magyarország élére, aki megpróbálja folytatni az apja által kezdett politikát, viszont uralkodását inkább kudarcok, mint sikerek jellemzik, és amikor fiú utód nélkül hal meg, akkor lehetősége adódik az álmoságnak, hogy Magyarország élére kerüljön. Ennek az álmoságnak az első képviselője II. Béla, vagyis Vak Béla lesz, akinek az uralkodása alatt sikerül egy erős központi hatalmat teremteni, hiszen a király és a környezete megsemmisíti fizikailag az ellenzéket. Így II. Béla halálakor a hatalmat öröklő II. Géza egy erős, stabil királyságot tudhat magáénak, és ezzel az erős királysággal a háta mögött megpróbálja próbálja felvenni a harcot a bizánci birodalommal. A bizánci háború azonban Magyarország számára inkább kudarcokat hoz, mint sikereket, és ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy az ország belső egysége megbomlik, hiszen a bizánciak támogatják azokat a trónkövetelőket, akik második Géza ellen lépnek fel. Így második Géza korai halálakor egy nagyon képlékeny helyzet alakul ki Magyarországon. Gézának a fia, harmadik István csak nagy nehézségek árán tudja megőrizni koronáját a trónkövetelőkkel, az ellenkirályokkal, vagyis második Lászlóval és negyedik Istvánnal szembe, akik egy rövid időre el is űzik harmadik Istvánt az országból, és átveszik az irányítást. Harmadik István azonban sikeresen kiűzi a trónkövetelőket, és visszaszerzi országát, majd békét köt a bizánci birodalommal. Igaz, hogy ezen békekötés során Magyarország jelentős területi vesztességeket szenved el a déli határok mentén. Harmadik István váratlan halálát követően testvére harmadik Béla kerül Magyarország trónjára, aki a 12. század egyik legjelentősebb árpádházi királya. Harmadik Béla sikeresen kamatoztatja azokat a kormányzati tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomban szerzett, és az írásbeliségre fektet nagy hangsúlyt, így ő az, aki létrehozza a királyi kancelláriát, és támogatja például a hiteles helyeknek a működését. Ezen kívül az ő uralkodása alatt számos magyar klerikus indul külföldi egyetemeken tanulni, természetesen a király támogatásával, ezzel is növelve a műveltségi szintet az országba. Harmadik Béla ezen kívül aktív külpolitikát is folytat, uralkodása során sikerül visszaszerezni azokat a területeket, amelyeket a magyar királyság elvesztett a bizánci birodalom irányába, illetve Béla király megpróbálja kiterjeszteni hatalmát a halicsi fejedelemségre, ez utóbbi próbálkozása nem feltétlenül jár sikerrel. Harmadik Béla egyházpolitikája is említésre méltó, ugyanis az ő uralkodása alatt avatták szentté László királyt. Harmadik Béla halálát követően fia Imre kerül Magyarország trónjára, akinek rövid uralkodása azzal telik, hogy öccsével, András herceggel harcol a hatalomért. Harmadik László halálát követően második András szerzi meg az ország fölötti irányítást. Második András hosszú uralkodása a királyi hatalomnak a hanyatlását eredményezi, hiszen András király jelentős birtokadományokkal talmazza híveit, ezzel pedig tulajdonképpen a királyi hatalomnak az anyagi alapjait szünteti meg, és lehetőséget ad arra, hogy egy előkelő réteg meggazdagodjon, megerősödjön, amely később majd a királyi hatalmat is fenyegetni fogja. Az előkelő rétegnek a megerősödése már András király uralkodása során megnyilvánul, hiszen elég sok belső konfliktus alakul ki, például az előkelők meggyilkolják Gertrudis királynét, vagy emlékezzünk vissza András király és Béla hercegnek a konfliktusára, és végül ezek a konfliktusok oda vezetnek, hogy András király kénytelen kiadni az aranybullát, amelyben a nemeseknek a jogait biztosította. András király uralkodása pénzügyi nehézségek időszaka is, a király ötletszerű külpolitikája, mint például a keresztes hadjáratba való részvétel vagy a halicsi fejedelemség ellen indított háborúja, rengeteg pénzt emésztett fel, így a királyi hatalomnak az anyagi alapjai jelentősen megrendültek II. András uralkodása alatt. II. András követően IV. Béla foglalja el Magyarország trónját, aki azonban szembe kell nézzen a tatárjárásnak a pusztításaival, és ő lesz az, aki a tatárjárást követően újjá kell építse az országot, ez utóbbi feladatot meglehetősen sikeresen teljesíti, és ezért is tiszteljük őt második honalapítóként. Negyedik Béla halálát követően fia, 5. András lesz rövid ideig Magyarország királya, majd váratlan halálát követően fia, 4. László kerül a trónra. A gyerekkirály uralkodása alatt azonban jelentősen megerősödnek a különböző főurak, főúri csoportok, akik országrésznyi területeket kezdenek ellenőrzésük alá vonni, így 4. László király halálakor az ország gyors lépésekkel az anarchia irányába tartott. és ez a folyamat folytatódik harmadik András uralkodása során is, aki ugyan megpróbál rendet teremteni, de próbálkozásaiban kudarcot vall. Így amikor 1301-ben harmadik András meghalt, és vele együtt kihalt az Árpádház, Magyarország a szétesés szélén állt. Magyar trónra azonban akadtak ennek ellenére is jelenkezők. Először a cseh származású Vencelt koronázták meg magyar királynak, majd a bajor származású Otto nevezhette magát uralkodónak, de végül a királyi koronát és a hatalmat az Anjou-ház első képviselője, Károly Róbert tudja megszerezni és megszilárdítani. Károly Róbertnek sikerül rendet teremteni az országban azzal, hogy legyőzi a különböző tartományurakat, és ezzel párhuzamosan helyreállítja a királyi hatalomnak a tekintélyét is, ami annak köszönhető, hogy megteremti azokat az anyagi feltételeket, amelyre szükség volt egy erős központi hatalomnak. Első Károly uralkodása során jelentős gazdasági intézkedéseket vezetnek be, mint például a nemesfém monopóliumot, a nemesfém bányászatnak a támogatását, az állandó adókat. Így Károly király egy erős királyságot tud átadni fia első Lajos számára. Lajos király ezt a stabilitást arra használja fel, hogy egy aktív külpolitikát folytasson. Uralkodása során számos hadjáratot indít, mint például a nápolyi királyság Velence ellen vagy a Balkán-félsziget irányába, de ugyanakkor hadakozik a litvánokkal is, hiszen Lajos király körülbelül egy évtizeden keresztül lengyel királynak is mondhatta magát. Lajos király halálát követően azonban újra bizonytalanság alakul ki Magyarországon. Lajosnak nem volt fia, ezért az az eredeti megoldás, hogy lányát Máriát fiúsítsa és számára biztosítsa a királyi trónt, nem vezet sikerre, hiszen az előkelőknek egy része nem tudja elfogadni ezt az idézőjeles nőuralmat, és behívják az országba az Anjou-ház egy másik tagját, és pedig második Károlyt, aki ugyan megszerzi a koronát, de uralkodása mindössze 39 napig tart, egy merénylet áldozata lesz. Második Károly meggyilkolása anarchiát eredményez az országban, és ebből az anarchiából végül Máriának a férje, Luxemburgi Zsigmond kerül ki győztesen, aki az előkelők támogatásával lesz Magyarország királya. Noha uralkodásának a kezdetén teljesen ki volt szolgáltatva az előkelők akaratának, Zsigmond király végül megteremti az erős királyi hatalmat, és jelentős reformjaival biztosítani is tudja a királyi hatalomnak a túlsúlyát a nemességgel szembe. Viszont Zsigmond király nem csak Magyarország királya, hanem a cseh királyi címet, illetve a német-római császári címet is megszerzi, ezért uralkodása során nem feltétlenül tud elég figyelmet fordítani a magyarországi politikára, hiszen őt az európai ügyek is jelentős mértékben lefoglalják. Zsigmond király uralkodása során jelenik meg a török veszély a magyar királyság déli határai mentén. Zsigmond király megpróbálja ezt a veszélyt semlegesíteni több-kevesebb sikerrel. Luxemburgi Zsigmond halálát követően veje első Albert foglalja el a magyar trónt, viszont korai halálát követően újra anarchiába süllyed a magyar királyság, hiszen a nemességnek egy része a lengyel királyt első Ulászlót szerette volna Magyarország élén látni, a nemességnek a másik része pedig Albertnek a fiát, 5. Lászlót ismerte el királyának. Így polgárháború alakult ki Magyarországon, és ebből a polgárháborúból először első Ulászló kerül ki győztesen, aki azonban felveszi a harcot a törökökkel, és a várnai hadjárat során életét veszti. Így végül a nemesség teljes egészében elismeri királynak 5. Lászlót, és múlt heti műsorunk végén pont ezt tárgyaltuk meg, hogy ki is volt 5. László, akit végül 1444 után, a várnai katasztrófa után a nemesség egységesen elfogad, mint Magyarország királya.
Történész úr, melyek voltak 5. László idézőjeles uralkodásának a legfontosabb eseményei? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai kőbezárt múltunkat.
5. László uralkodása igenis idézőjelesnek mondható. Részben a király fiatalkora miatt, részben távolléte miatt, részben a rendi uralom érvényesülése miatt. Tulajdonképpen ebben az időszakban a magyar politika főszereplője Hunyadi János, akinek kormányzossága látszólag a rendi államforma kiteljesedését jelentette, valójában azonban a bárok uralmát intézményesítette. Az állam működésének új módját az 1447. évi országgyűlés szabályozta, amelyen megerősítették az előző évi rendelkezéseket is. Kimondták, hogy évente pünköskor országgyűlést kell tartani, amelyen minden 20 jobbágynál többel bíró nemes köteles megjelenni. Azt is kimondták, hogy a kormányzó és a bárok a gyűlés ideje alatt váljanak meg hivatalaiktól. Elhatározták, hogy a király halála esetén a királyválasztás joga az országnagyokat és a megyék küldötteit közösen illeti meg, és a választásnak egyhangúnak kell lennie. Egyben érvénytelenítették az 1445-ben megválasztott 7 főkapitány megbízatását. Az országgyűlés legfőbb eredménye az anarchia megfékezése volt. A bárok magánháborúinak már az 1446-os országgyűlésen sikerült véget vetni. A rend utáni vágy olyan erős volt, hogy a bárok legtöbbje alávetette magát az országgyűlés rendelkezéseinek, és visszaadták a zavarok ideje alatt elfoglalt idegen várakat és birtokokat. A bíróságok is megkezdték a rendszeres működésüket. A kormányzó és a rendek hatalma azonban nem terjedt ki az egész országra. Giskra és a cileiek függetlenítették magukat a kormánytól, harmadik Frigyes pedig jelentős nyugat-magyarországi területeket tartott megszállva. Hunyadi kormányzósága túlnyomó részt azzal telt el, hogy megpróbálta helyreállítani az ország egységét. Törekvései azonban rendre kudarcba fulladtak. Először Frigyes hódításait kellett tudomásul vennie. Hunyadi már 1446 őszén hadba vonult Frigyes ellen, de a Bécs környékén végrehajtott pusztításán kívül nem ért eredményt. Az ország nagyok kénytelenek voltak 1447. június elején fegyverszünetet kötni Frigyessel, amely szerint a határszéri várak és uradalmak Frigyes kezén maradtak. A német király cserébe visszaadta Győrt, amelyet a polgárháború óta az ő zsoldosai tartottak megszállva, de nem adta ki a kezéből sem 5. László királyt, sem a Szent Koronát. A fegyverszünetet nem követte béke, az osztrák háború azonban többé nem újult meg. Bele kellett törődnie Hunyadinak a cilei grófok szlavóniai uralmába is. A család névleges helye ekkor Frigyes volt, Borbála királyné testvére, viszont a tényleges irányítója Frigyes fia Úrlik. Cilei Úrlik jóval több volt, mint a főurak egyike. Családja, mióta Zsigmond császár 1436-ban a német-római birodalom fejedelmei közé emelte, egyenrangúnak számított a Habsburgokkal. Magyarországi hatalma több mint 20 vár birtoklására épült, amelyeket részben örökölt, részben a polgárháború éveiben hódított meg, de jelentős területeket birtokolt a német-római birodalomban is. 1445-ben kiszorította a tallóciakat Szlavóniából, akik az elesett Ulászló hívei voltak. Önhatalmulag felvette a szlavóniai bán címet, és független fejedelem módjára uralkodott a tartomány felett. Hunyadi eleinte megpróbált leszámolni cileivel, és 1446 tavaszán egészen Stájországig hatolt be ellenfele birtokára. Az 1446. évi országgyűlés magyar főurakat választott bánná, és újból megkísérelte Szlavónia visszaszerzését. Cilei azonban szilárdon tartotta a pozícióját. Végül 1448-ban Hunyadinak egy újabb sikertelen hadjárata után a felek szabályos békét kötöttek. Cilei forma szerint alávetette magát a rendi kormányzatnak, ennek fejébe jogszerűen megkapta a báni méltóságot. Megtartotta foglalásait is Szlavóniába és a felvidéken, ahol 1439 óta birtokolt a Trencsént és a hozzátartozó várakat. A békét Hunyadi időse fia, a béke megpecsételéseként Hunyadi időse fia László eljegyezte Úrlik lányát. A legsúlyosabb kudarcok Hunyadit és a rendi kormányt Giskrával szembe érték. Giskra rendíthetetlen hűséggel viseltetett 5. László iránt, és mindvégig az ő főkapitányának címezte magát. Országnyi tartományát, amely a bányavárosoktól Kassáig és Sárosig terjedt, nem volt hajlandó átadni másnak, csak a leendő királynak. A rendekkel való ellentéte alapvetően abból eredt, hogy ő rendelkezett az ország jelentős jövedelmeivel, köztük a legértékesebb nemesfémbányákkal. A vita további tárgyát a harcok alatt megszállt főúri és nemesi birtokok jelentették, mert ellenszegülve az 1446. évi országgyűlés határozatának, Giskra ezekről nem kívánt lemondani. lemondani. Mindennaposak voltak a surlódások a cseh zsoldos vezérek garázdálkodásai miatt is, akik felett Giskra igen laza ellenőrzést gyakorolt. Giskra és a rendi kormány eleinte megpróbált szót érteni egymással, uralmát is legalizálták azzal, hogy megtették a hét főkapitány egyikének. 1446-ban 3 évre törvényesen meghosszabbították a lefoglalt királyi jövedelmekhez való jogát, de ennek fejében a zsoldosok rendszeres fizetését és az elfoglalt várak visszaadását várták el tőle. Giskra a feltételeket részben nem tudta, részben nem akarta teljesíteni, és így hamarosan háborúra került sor, amely megszakításokkal 1452-ig 5. László kiszabadulásáig tartott. Hunyadi maga állt a magyar hadak élére, és 6 év alatt 4 hadjáratot vezetett a Felvidékre. Küzdelem sok pénz és véráldozat ellenére eredménytelennek bizonyult. Hunyadi nem vállalkozott arra, hogy Giskrát módszeresen kiostromolja váraiból, beírta azzal, hogy megtorlásul az ellenfél földjét pusztította, néha pedig megpróbált egy-egy fal erődöt elfoglalni. Egyik ilyen próbálkozása esetén a losoncmenti Szentkirály ostrománál 1451-ben súlyos vereséget szenvedett a vár felmentésére érkező Giskrától, és több magyar országnagy is a csatatéren maradt. Több ütközetre már nem kerül sor, és 5. László kiszabadulásának hírére 1452. augusztusában megkötötték a békét. Giskra megtartotta a kezén levő birtokokat és jövedelmeket. Török elleni harcban sem kísérte szerencse a magyar seregeket, leszámítva, hogy 1447-ben Hunyadi egy villámhadjárattal ismét magyar párti vajdát ültetett Havasalföld trónjára. A török invázió veszélye elmúlt, de az ország és Hunyadi szerette volna diadallal elfeledtetni a várnai vereséget. Az új pápa is keresztes háborút szorgalmazott, és ismét legátus küldött Magyarországra. Így indult meg 1448 őszén az újabb támadó hadjárat. A Hunyadi vezette magyar sereg, román segédcsapatokkal megerősítve, Albánia felé vette az útját, hogy egyesülni próbáljon Kasztrióta György albán felkelőivel. Útközben Rigomezőn került szembe 2. Murád hadaival, és 3 napos ütközetben másodszor is súlyos vereséget szenvedett. A rigamezei ütközet után kiújult és háborúhoz vezetett Hunyadi és Brankovics lappangó ellentéte is. Ennek alapvető oka a váradi béke volt. A szerb fejedelem, miután eleget tett a Hunyadival kötött alkujának, megtartotta a szultánnal kötött békét, és sem a várnai, sem a rigamezei hadjáratban nem volt hajlandó részt venni. A magyarok emiatt árulónak tekintették, országa pedig a török-magyar harcok miatt állandó pusztításnak volt kitéve. Brankovics mindezért Hunyadit tette felelős, és visszakövetelte tőle a Szerbiáért átadott birtokokat. Amikor a kormányzó rigomezői csatából hazatérőben fogságba esett, megpróbálta őt zsarolni. Kiszabadulása után Hunyadi bosszút állt, 1450-ben az országgyűléssel kimondatta Brankovics hűtlenségét, elkoboztatta birtokait és harcot indított ellene az ítélet végrehajtásáért. Az országnagyoknak csak 1451-ben sikerült békét teremteniük a két nagyúr között. Hunyadi visszaadta ellenfelének az elkobzott javakat, de megtartotta mindazt, amit 1444-ben kapott tőle. Brankovics unokáját, egyébként Cilei Ulrik lányát, pedig eljegyezték Mátyással, a kormányzó kisebbik fiával. Hunyadi pozícióját a kudarcok sorozata sem ingatta meg. A bárok között ugyan számottevő ellenzéke volt, de a nemesség változatlanul vezérének tekintette. Hatalmát ügyes politikával még növelni is tudta. 1450-ben barátjával, Újlakival együtt közös ligával lépett, hajdani ellenfeleivel, Garai Lászlóval, akit az 1447. évi országgyűlés nádorrá választott. A Hunyadi Újlaki Garai Liga a saját előnyére az országtanács megkerülésével különbékét kötött 3. Frigyessel. Hunyadi az ország nevébe beleegyezett, hogy 5. László 18 éves koráig Frigyes gyámsága alatt maradjon. Mivel Frigyes számára ez azt jelentette, hogy továbbra is ő kormányozhatja László osztrák tartományait, viszonzásul elismerte László nagykorúságáig Hunyadi magyar kormányzóságát. Azt is megígérte, hogy az ifjú királyt csak is Hunyadinak fogja átadni. 5. László azonban nem ennek az egyezménynek köszönhetően szabadult ki, hanem fogságának az ausztriai rendek felkelése vetett véget. Mialatt Frigyes 1452-ben Rómába járt, hogy császárrá koronáztassa magát, a rendek fegyvert fogtak ellene, és László azonnali szabadon bocsátását követelték. A mozgalomhoz a cseh rendek egy része és a cileiek is csatlakoztak. Frigyest hazatérése után a rendek sereg gyermeke Bécsújhelyen ostrom alá fogta, úgyhogy kénytelen volt engedni, és 1452. szeptember 4-én átadta 5. Lászlót Cilei úrlöknek. A Szent Koronát azonban továbbra sem adta ki a kezéből, és eredménytelenek voltak azok a tárgyalások is, amelyeket a magyarok folytattak a vele elfoglalt területek visszaadásáról.
Történész úr, mi történt Magyarországon azután, hogy 5. László visszatérhetett az országba?
A szabadság nem jelentett valódi változást 5. László számára, hiszen a továbbiakban, vagy Prágában Progyebrád György, vagy később Cilei úrlik felügyelete és befolyása alatt ugyancsak szoros őrizetben maradt, ahonnan soha nem nyílt számára kiút. A fiatalembert még az 1453. év során Magyarország királyává nyilvánították, ezzel tehát Hunyadi kormányzossága hivatalosan véget ért. Tényleges uralkodását azonban csak 1455-be kezdte meg, ugyanis ebben az évben tért haza először Budára. 5. László természetesen ezután sem intézhette önállóan az ország ügyeit. Országlása valójában azt jelentette, hogy a két legjelentősebb Bárói Liga megpróbálta őt kisajátítani a maga céljai számára. De László kiszabadulása végre megteremtette a legális alapot a belpolitikai helyzet oly régóta várt konszolidációjához, hiszen Albert halála óta első ízben volt az országnak olyan koronás feje, akit mindenki törvényesnek ismert el. Újbóli koronázásról nem esett szó, mert 5. László régi hívei már korábban keresztül vitték, hogy az 1440. évi koronázást törvényesnek ismerjék el. A kormányzás úgy módját az országnagyok a Bécsbe folytatott tárgyalásokon rendezték, és a döntéseket 1453. januárjában a pozsonyi országgyűlés törvényesítette. Király közkegyelemben részesítette mindazokat, akik annak idején Ulászló oldalán ellene fogtak fegyvert. A birtokviszonyok rendezésében részben a fennálló helyzetet, részben az 1439. évi állapotot tekintették alapnak, és hatályon kívül helyezték első Ulászló és Erzsébet valamennyi adománylevelét. A főurak birtokfoglalásait új királyi adománylevelekkel szentesítették, és pártállásra való tekintet nélkül mindenki megkapta a jutalmát. Az általános megbékélés érdekében a kormány feláldozta a jogilag még létező királyi uradalmak jó részét, amelyek 1439-ben vagy később kerültek a magánbirtokosok kezére. Kimondták a jogtalanul emelt új erődítmények lerombolását és az elfoglalt idegen birtokok visszaadását is. Ezen kívül helyreállították az 1439 után megszűnt kormányszerveket. A nagyobb kancelláriát élén az új főkancellárral, Széchy Dénes érsekkel, a titkos kancelláriát, amelynek vezetője Vitéz János várodi püspök lett, továbbá a személyes és a különös királyi jelenlét bíróságait. Az üresen maradt udvari méltóságok betöltésével helyreállt a hajdan királyi tanács, de mellette érintetlen maradt a rendi korszakban megerősödött országgyűlés is. A tényleges hatalmi viszonyok azonban nem változtak, az ország igazi ura továbbra is Hunyadi maradt. A kormányzói méltóságáról 1452 végén ugyan le kellett mondania, de azért minden lehetséges módon kárpótolták. Az ország főkapitánya címmel a kormány élén maradt, megtartotta az addig kezén levő szinte összes várat, és hivatalosan is megbízták az összes királyi jövedelem kezelésével, amiből csupán 24 ezer aranyat kellett évente a királynak átadnia az udvartartás költségeire. Azt is elérte, hogy rangba kivételezett helye legyen az ország főúri családjai között. Ugyanis Lászlótól megkapta örökbirtokul az erdélyi szászok besztercei kerületét, és hozzá a beszterce örökös grófja címet maga és utódai számára, ami azért érdekes, mert Magyarországon az örökletes főúri címek eddig ismeretlenek voltak. Hunyadi tehát nem engedte ki a kezéből az ország irányítását, ennek az ára azonban a fokozatos elszigetelődés volt. Hatalmi törekvéseivel olyan útra lépett, amelyen már barátai sem tudták mind követni. Keleti országrész nemessége körében még mindig nagy tábora volt, de még Újlaki is eltávolodott tőle, és csatlakozott ahhoz a főúri ligához, amely élen Cileivel a királyi udvar magyarországi befolyásának helyreállítását tűzte ki célul. Ugyancsak a központi hatalom megszilárdítását tartotta fontosnak az ország jövője szempontjából, és így ellentétbe került Hunyadival Vitéz János püspök is. Mindez a politikai élet jelentős módosítását vetítette elő. Most, hogy a kormányzás rendi elveit az udvar is tudomásul vette, eltűnt a régi ellentét az udvari és a nemzeti párt között. Az utóbbi elvesztette korábbi országos jellegét, és a megmaradt híveiből mindinkább egy politikai frakció, a Hunyadi Párt körvonalai bontakoztak ki, amelynek legfőbb célja a politikai hatalom megszerzése volt. A Hunyadi és az udvar ellentétének középpontjába két kérdés állt: királyi jövedelmek és a királyi várak sorsa. Amíg ezek mindegyike felett Hunyadi rendelkezett, a központi hatalmat nem lehetett kiépíteni. Ezért a király Vitéz János tanácsára arra próbálta rávenni az 1454. évi országgyűlést, hogy a jövedelmek kezelését vegye ki a főkapitány kezéből. A király azonban egyelőre meg sem jelent még Magyarországon, és Hunyadi befolyására a gyűlés elvetette a javaslatot. Sokáig még azt sem sikerült elérni, hogy lemondjon a királyi várok és a városok kapitányságáról. Először 1456. februárjában kényszerült némi engedményre, amikor 5. László első ízben Budára érkezett. Főkapitányi hatáskörét nagyrészt megtartotta, viszont néhány megerősített helyet visszaadott a királynak. A török veszélynek nagy szerepe volt abban, hogy Hunyadi éveken át meg tudta tartani pozícióját. Az új szultán, II. Mehmed trónra lépte, az oszmán terjeszkedés minden addiginál sikeresebb korszakát nyitotta meg. A keresztény világ általános megdöbbenésére 1453. május 29-én török kézre került Konstantinápoly. 1454-ben a váradi béke lejártával a szultán azonnal megtámadta Szerbiát. 1455-ben ismét Szerbia ellen vonult, és Szendrő kivételével csaknem az egész országot meghódította. Következő 1456. évi hadjáratának célpontja már Magyarország déli határának fő erődje, Nándorfehérvár volt. Ilyen körülmények között ismét előtérbe került Hunyadi országmentő szerepe. A törökök elleni háború szervezése legalábbis elméletben már 1453-ban megkezdődött. 5. Miklós pápa Bizánc eleste után azonnal keresztes háborút hirdetett. Magyarországon az 1454. évi budai országgyűlés nagyszabású intézkedéseket hozott, hogy az országos hadat talpra állítsa. Elrendelte a nemesség általános felkelését, és felújította a telek katonaság intézményét. A terv minden 100 jobbágyporta után 4 lovas és 2 gyalogos íjász kiállítása volt. A támadó háborúra azonban nem kerül sor, csupán Hunyadi nyomult be kisebb sereggel 1454 őszén Szerbiába, és Hruscsevácnál szétverte a szultán által hátrahagyott oszmán hadakat. 1455-ben is folytatódott a tervezgetés, de csak annyi történt, hogy az országgyűlés rendkívüli adót vetett ki. A török háború ügyét az új pápa, III. Kalixtusz lendítette előre, aki az egyház egész szerejét a keresztes háború érdekében mozgosította. A legtöbb segítséget a ferencesektől kapta, akik rendjük népszerű prédikátorainak minden képességét a szent háború szolgálatába állították. Így érkezett Magyarországra Kapisztrán János, olasz ferences szerzetes is. II. Mehmed 1456. június végén érkezett Nándorfehérvár alá. Jöveteléről az udvarnak április eleje óta tudomása volt, és ehhez képest meglepő, hogy az ellenintézkedések mennyire hiányosak és elkésettek voltak. A király ugyan elrendelte a nemesi felkelést, de sem a nemesek, sem a főpapi és főúri bandériumok nem vonultak fel a vár felmentésére. Egyedül Hunyadi tett hatékony előkészületeket, mint főkapitány. A várba, amelyet a nevében sógora Szilágyi Mihály védelmezett, 7000 főnyi őrsereget küldött, hadserege többi részével pedig a közelben foglalt állást. Kapisztrán, aki a pápa megbízásából 1455 nyara óta hirdette a keresztes háborút Magyarországon, mikor hírét vette a szultán készülődésének, a törököktől leginkább déli megyékbe folytatott eredményes toborzást. A vidék lakosságát olyan mértékben fellelkesítette szónoklatai, hogy a szultán érkezésekor mintegy 25-30 ezer ember ragadott fegyvert a vár megmentésére. A szultáni had többszörös túlerőben volt, bár Mehmed ereje kapcsán túlzóak a 150 ezer fős létszámról szóló jelentések, reguláris csapatai, a spáhik és a janicsárok kitettek 30 ezer főt, ezt a létszámot pedig legalább kétszeresre duzzasztották a hadjárathoz csatlakozó Akinji és Azab egységek, így összesen körülbelül 60-70 ezer emberrel kezdte meg a hadjáratot. Hunyadinak ezzel szemben a városégen felül mintegy 10 000 válogatott katonája volt, Kapisztrán harcban járatlan felkelőinek pedig a lelkesedésen kívül alig volt más fegyverük. Ennek ellenére Nándorfehérvár ostroma Mehmed súlyos vereségével végződött. Július 14-én, 10 nappal az ostrom kezdete után, Hunyadi megsemmisítette a dunai török flottát, összeköttetést teremtett a várral, és segítséget tudott küldeni a védőknek. Július 21-én, amikor a falak a kitartó ágyazástól már romhamazzá váltak, a szultán általános rohamot indított, de a várba nem jutott be. Másnap zajlott le a döntő ütközet. A kapisztrán vezette keresztesek fősserege és Hunyadi két tűz közé szorították a törököket, és olyan súlyos vereséget okoztak nekik, hogy a szultán kénytelen volt menekülésszerűen visszavonulni. A győzelem jó alkalmat kínált volna a támadó hadjáratra, hiszen a hátországban még jelentős erők gyülekeztek, erre azonban nem kerül sor. A harc folyamán ugyanis a keresztesek táborában egyre nőtt a feszültség a távol maradó hatalmasok ellen, és a győzelmet követően annyira küszöbön állt már a lázadás, hogy Hunyadi és Kapisztrán jobbnak látták a parasereget azonnal felosztatni. Egyébként a győzelmet egyikük sem élte túl, sokkal. Hunyadi augusztus 11-én áldozatul esett a táborba kitört pestisnek, és október 23-án Kapisztrán is követte őt a sírba. A kivívott győzelmet egész Európa kitörő lelkesedéssel és megkönnyebbüléssel fogadta. A pápa az örömi hír érkezésének napját, augusztus 6-át, urunk színeváltozásának ünnepét főünneppé nyilvánította, és a déli harangszóhoz állandó imádságot rendelt. A déli harangszó, amelyet még az ütközet előtt rendelt el a pápa a harcosok buzdítására, a köztudatban napjainkig a nagy győzelem emlékeként él. A szultán és utódai 65 évig nem vállalkoztak újabb, hasonló támadásra Magyarország ellen.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk hát össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Mai műsorunk során tulajdonképpen azoknak az éveknek a történéseit próbáltuk számba venni, amelyek a várnai katasztrófa és a nándorfehérvári győzelem között teltek el. Ebben az időszakban ugyan 5. Lászlónak a királyságát nagyjából mindenki elismerte az országban, viszont uralkodása csak névleges volt. 5. László nem is igen tartózkodott az országba, kiskorú is volt, ezen kívül pedig az események irányítása tulajdonképpen a kormányzói címet viselő Hunyadi kezében voltak. A következő műsorunkban a nándorfehérvári diadalt követő eseményeket próbáljuk számba venni, és pedig megnézzük, hogy hogyan ért véget 5. Lászlónak az uralkodása, illetve arra is próbálunk fényderíteni, hogy ki és hogyan lett Magyarország következő uralkodója.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagybodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
A kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.